Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
A filmiparról és az amerikai filmekről fogunk beszélgetni, és a vendégem Kresmeri Dániel producer. Szia, Dani!
Szervusz!
Egy picit segíts abban, hogy megmagyarázzuk ezt a producer fogalmat. Ugye az emberek általában azt gondolják, hogy hát a producer az az, akinek sok pénze van, és akkor az berakja egy ötletbe, vagy egy filmbe, vagy egy színpadi showba, és akkor ez a pénz ez majd hoz még több pénzt, és akkor ő ebből lesz gazdag. Hát nem tudom, a te esetedben ez hogy van.
Én nem ilyen producer vagyok, nagyon sokféle producer van. Sokat kérdezik is ezt a kérdést tőlem. Úgy, ahogy mondjuk a magyar Vodafone-nak a vezérigazgatója sem a tulajdonos, és nem finanszírozza a producer, meg a producerek sem mindig egyelő a valaki finanszírozza a projektet. Főleg minél nagyobb a projekt, annál inkább ez nem jellemző, hogy egy ember kezébe legyen az egész. Van producer, van executive producer, van co-producer, van associate producer, van line producer, és ezek gyakorlatilag mind más feladatokat végeznek. A projekt is válogatja, és a film meg a tévé között is kicsit mások a szokások, hogy hogyan nevezik ezeket el. Például a tévé produkciókban az executive producer mondjuk a legfontosabb ember, de egy hagyományos filmnél ott a producer a legfontosabb. De már azt is észrevettük, hogy hogyan írják ki a producert, már az is mennek ott a játékok, hogy produced by, meg producer is már egy külön rangsor, és akkor a produced by a főember.
Aha, na hát megint tanultunk valamit, már megérte leülünk beszélgetni, és akkor gyakorlatilag mi az, amit te csinálsz, és azért az fontos hangsúlyozni te ezeket a dolgokat, amit te csinálsz a filmben, azt elsősorban Magyarországon, illetve Budapesten csinálod.
Hát mi egy Budapest központi cég vagyunk, mi vagyunk a harmadik legnagyobb filmgyártó az országban, és szerencsére Magyarország lett az EU legnagyobb filmgyártója az utóbbi években.
Hogy?
Hát annyira sok film jön ide, és bejönnek ilyen nagy projektek, mint a Halo, meg a Blade Runner, meg a Dune, a filmek és a sorozat is, és hát ezek akkora volument hoznak pénzbe, hogy ez már a magyar GDP-ben is egy komoly tényező, és hát európai szinten is mérhető. És amióta az angolok elhagyták az EU-t, és mi így megnőttünk, Magyarország lett a legnagyobb filmgyártó.
Ennek mi az oka?
Hát a legfőbb oka az, azon kívül, hogy itt van egy nagyon hosszú, száz éves filmgyártási hagyomány, de a legfőbb oka az a 2004-es filmtörvény, amit egyhangúan megszavazott a magyar parlament 2004-be, és azóta igazából mindegy, hogy ki volt kormányon, mindig az állam, meg a nép, meg a magyar kormány támogatta ezt a filmtörvényt, mindig jobbá tette, megjavította, amikor valami gond volt, és ez az MMK, az Andy Vajna, és még a mostani rendszerre is igaz. Megbízható lett a magyar adókedvezmény, ami hajtja ezt az egészet, és ezért épült itt fel kettő nagy stúdió, most épül még egy stúdió, a Mafilmet is bővítik.
Ugye a Kordáról és az Origóról beszélünk, igen. És melyik az, ami épül?
Hát az Astra stúdiót is megvették a magyarok gyakorlatilag, és ők is megduplázták már a méretét, és még építik tovább, tehát az Astra stúdió is egy ugyanolyan nagy szuper stúdió lesz, mint a többi, és közben az Andy Vajna alatt elindult a Mafilmnek a fejlesztése, ott is épül négy műterem, meg egy csomó egyéb kisebb kiszolgáló épület, meg raktár, az is egy szuper stúdió lesz.
Említetted a magyar film hagyományokat. Ezzel azért mindig kicsit úgy vagyunk, hogy igen, hát a magyar filmesek világhírűek, és a magyar operatőrök világhírűek, de aki azért jár kell egy kicsit a világban, az tudja, hogy a lengyel operatőrök is világhírűek, és a cserendezők is világhírűek, és azért tudjuk, hogy a 90-es években a kelet-európai film központja az Prága volt. Tehát oda ment mindenki forgatni, és tulajdonképpen egy törvény elég volt ahhoz, hogy áttevődjön a hangsúly Budapestre.
Hát nem egyik napról a másikra, de ott elindult egy folyamat 2004-ben. Már akkor voltak erről cikkek, hogy jönnek a magyarok, akkor egy 20%-os adókedvezményt jelentettünk be, és igazából azóta Prágának nem sikerült ezt úgy megoldania. És szép lassan, igen, az a sok prágai munka ide átvándorolt. Az egy óriási lépés volt, amikor megnyílt a Korda stúdió 2007-ben, aztán az Origo stúdió 2009 vagy 10, az Astra is megnyílt 2009-ben, és ez mind 2004-ben jöttek ezek az ötletek, csak ennyi idő volt, amíg összeállt a pénz, megépítették, megtervezték. És igen, azt mondom, hogy már 2010-es évekre már abszolút Budapest elhagyta Prágát.
Mennyire számít a helyszín, maga a hely? Ezt úgy kérdezem, hogy tudjuk, hogy azért ezekben a stúdiókban épített díszletek vannak, tehát hogy ez a stúdió, ez hol áll, hogy ez Los Angelesben vagy Budapesten, az tulajdonképpen ilyen szempontból teljesen mindegy, nyilván az adózás és a szakszervezet, amiről majd fogunk beszélni, abból a szempontból nem. De mennyire használják ők Budapestet, mint díszletet, vagy Magyarországot, mint díszletet? Tudom, hogy például a Szentendrei Skanzenba forgott a Shadow and Bones, volt egy ilyen sorozat, ott például ezt elég jól tudták használni. Nyilván Budapest felfeltűnik, de tudjuk, hogy ezzel szemben, hogy a Prágát említettük, hát ott is azért van látnivaló bőven, és vannak nagyon szép vidékek, és nagyon szép tájak.
Igen, hát Budapestet nagyon sokat használjuk, mert nagyon sok építési stílust fedez a város, tehát a Szovjettől a Párizst meg lehet ott csinálni, meg néha New Yorkot is, meg Londont is kisebb a ráfordítással. Tehát nagyon sok helyet, például amikor jött a Steven Spielberg még a Munich-kal, a München filmmel, akkor 5 város játszott Budapest. Tehát nagyon, nagyon sokat meg lehet oldani Budapesten. És Budapest még relatív még egy filmbarát város. Tehát Londonban nagyon nehéz, nagyon drága forgatni. A Budapesten mindig van egy-két kerület, aki rosszalkodik, meg van egy-két polgármester, aki okoskodik, meg elzavarja a filmeket, de igazából még szerencsére még mindig lehet forgatni Budapesten itt-ott. Nagyon sokat használjuk Budapestet, és most végre elindult az, amit mondjuk Prágánál is észre lehetett venni, például Tripla X meg ilyen egyéb filmekben Prágát játszotta. A Budapest is már egyre többet magát játsza, és nem más városokat. Mi is csináltunk 2 ilyen filmet, és azt büszkén mondom, hogy minden 2 film máshova volt írva, és mi mondtuk a producereknek, hogy inkább legyen Budapest, és tetszett nekik az ötlet, és akkor ilyen Budapest is egy karaktere lett a filmnek.
Igen, a régebbi filmekben gyakran látni, hogy nem tudom, a Halászbástyára kiírják, hogy mit tudom én, Genf, ilyet is láttam már, azt hiszem, de valóban egyre többet játsz a Budapest saját magát, mindannyiunk örömére, vagy elsősorban a mi örömünkre. Beszéljünk akkor egy kicsit a te munkádról. Egyrészt hogy hívják a céget? Ezt még nem
a tudom. Cégünk neve az Hero Squared, ez a hősök terje kicsit félremondva, egy ilyen vicc, mi 2 vagyunk a cégben, tehát így, és a cégtársam az egy nagy szuperhős rajongó, így jött a cég név. Igazából csak 5 éve létezünk, mind a ketten régebben itt a stúdió oldal, meg a bérgyártás oldalról jöttünk, meg ő előtte Amerikában dolgozott nagyon sokat a filmforgalmazó cégeknél. A mi cégünk gyakorlatilag 80%-ban bérmunkákat csinál, ami azt jelenti, hogy van egy produkció, ami Amerikát vagy Angliát elhagyja, és egy másik országba kíván forgatni számos ok miatt. Egyrészt az adókedvezmény, másrészt a helyszínek, harmadrészt, mert nagyon jó itt a filmipar, meg nagyon jól működnek már itt a dolgok, és ide jönnek, és mi gyártjuk le nekik. Tehát ami Magyarországon történik, az mind a mi felelősségünk.
Ezt hívják service cégnek?
Igen, ezt hívjuk service munkának. Emellett csinálunk hivatalos koprodukciókat, például az Infinity Pool filmünk, az a hivatalos koprodukció volt, az a kanadai, magyar, horvát, és a Mrs. Harris Goes to Paris, az is egy hivatalos magyar-angol koprodukció.
De az már saját filmetek volt, nem?
Hát ott már ez a koprodukció az egy érdekes dolog, ez egy jogi struktúra igazából, de ott már igen, ott már más szinten van ott a producer, és gyakorlatilag jogilag már tulajdonosa az elkészült filmnek, meg a copyrightnak.
De kreatív alkotója is?
Nem feltétlenül, de akár.
Aha. Igen, ez egy izgalmas kérdés. Szerzői film, nem szerzői film, amerikai film, európai film, mennyire tekinthető művésznek egy filmrendező, és nyilván Amerikában is vannak független filmek, tehát ott sem teljesen az eliparosodásra jellemző, de azért amiről mi most beszélünk, az tulajdonképpen egy iparág, ezt mondhatjuk.
Abszolút, abszolút. Most olvastam múlt héten, hogy a magyar GDP-nek a 0,35%-a az a filmipar, tehát ez már egy komoly ipar, és hát emellett van egy nagy reklámértéke, mindig egy kicsit szexi a filmgyártás, és szerintem büszke lehetünk arra, amit ebben elértünk.
Jó, szűrünk be egy bulvár zárójelet, mert azért tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon híres, szupersztár, hát lézeng itt Budapest utcáin, többek között nektek köszönhetően, ezek így fölbukkannak igazából néha, hát leginkább a social médiában egy étterem, meg valaki megosztja, hogy hú, találkoztam ezzel, találkoztam azzal, az már nincs, mint régen, hogy hivatalosan bemondják a híradóba, hogy Budapest érkezett mellett. Richard Burton és Liz Taylor is ott fognak lakni a Hiltonba, sőt, hát azt gondolom, hogy pont ellene mentek ennek, tehát próbáljátok ezt amennyire lehet titokban tartani. Ez tulajdonképpen miért fontos?
Hát azért, mert ezek az emberek azért dolgoznak, és sokat dolgoznak, 12-14 órákat per nap, és egyszerűen amikor szinte bárki hazamegy a munkából 12-14 óra után, nem arra kíváncsi, hogy még 100 rajongó ott legyen a ajtaja előtt. Tehát egyszerűen csak meg kell adni nekik azt a teret, hogy tudjanak pihenni, meg normálisan élni. Egyébként Budapest az nagyon baráti ilyen szempontból, tehát nincs semmi atrocitás nem volt, és semmi gond nem nincs, és nagyon szeretnek itt lenni a színészek, és mint mondtad, a sajtóban is látni, nagyon szabadon mászkálnak, tehát emlékszem a Tom Hanks így ment bringaboltokba, meg nekünk is a mi színészek voltak, azok jönnek-mennek maguktól, néha észreveszi valaki őket, néha lefotózza, néha megjelenik a sajtóba, de tömegek nem vonulnak utánuk, és jól érzik magukat gyakorlatilag.
Tulajdonképpen a paparazzi az, mint műfaj megszűnt, nem? Azzal, hogy megjelent a social media, és mindenki a saját maga a paparazzia lett. Tehát az már nincs, hogy fotósok hada üldöz valakit. De ugyanakkor van ez a társadalmi felelősségvállalás, társadalmi szereplés. És tudom, hogy hozzátok is befut egy-két olyan kérés, itt van egy világsztár, jó lenne, ha segíteni ebben, kiállna ezért, esetleg odaadna az arcát, az aláírását, megjelenne egy-két eseményen. Ezeket hogyan tudjátok kezelni, vagy mi ennek a módja? Gondolom, erre is van egy úgynevezett rutin.
Hát ez is mindenkinél más. Ezeknek általában van egy ügynöke minden színésznek, és akkor a hivatalos mód az, hogy az ügynökén keresztül ezeket átfuttatni. Őszintén annak általában semmi értelme, mindenre csak nemet mondanak, és az is kétségbe vonom, hogy egyáltalán tud a színész ezekről a megkeresésekről.
Ezt jó tudni, mint hallgató, tehát hogy ezt hagyjuk, ez reménytelen, hogy írunk a központba.
Igen, igen. De egyébként volt erre példa, hogy működött, nem akarok teljesen negatívan beállítani a dolgot. Minden nap együtt dolgozunk ezek emberekkel, van, aki nagyon kedves és közvetlen, és lehet vele beszélni, és akkor meg lehet kérni ilyenekre. Most például mi most a Brian Fullerrel dolgozunk, a rendező. Csináltunk egy masterclass-t, hogy a NFI szervezésével, hogy ő leült és beszélt a helyi filmeseknek, fiataloknak a munkaságáról, és baromi jól sikerült, majdnem 2 órán keresztül ott volt mindenki. Ezek szerintem a legjobbak, amikor itt vannak ezek emberek, emlékszem, amikor Oliver Stone beszélt, azt meg a Andy Vajna szervezte, meg egy csomó ilyen volt, a Ron Howard-dól is volt ilyen. Tehát amikor itt vannak ezek a sztárok, szerintem az a legjobb, amikor le tud ülni a helyi filmesekkel, és akkor kérdezhetnek tőle, mesélhetnek, mert megy át az a szemlélet, meg az a tudás, meg az egész a nagy filmes világ ide a helyi iparban.
Rájuk is hat Európa? Vagy rájuk is hat mondjuk az itteni szellemiség? Vagy a kelet-európai filmes hagyomány?
Hát szerintem nagyon, nagyon. Ez érdekes, mert amikor elkezdtem ezt a munkát, még a Korda stúdiót adtuk el, így 2007-ben, mindig magyarázni kellett, hogy Budapest milyen, meg jó, meg nem Bukarest, és biztonságos. Ma már ez szóba se jön. Tehát vagy voltak Budapesten és imádják, vagy hallották, hogy milyen jó, és alig várják, hogy jöjjenek. És tényleg szerintem nekik nagyon tetszik, hogy azért itt is sok bajunk van, itt Magyarországon, de végeredményben egy nagyon kellemes, biztonságos, szép európai város, és jó itt lenni egyszerűen.
Megvan még Budapestnek ez a kelet-európai romantikája? Tehát az ő szemükkel nézve lehet itt még látni olyan utcákat, olyan kirakatokat, olyan embereket, olyan boltokat, aminek van egy ilyen kis, hát mondjuk ki kommunizmus szaga az ő szemszögükből?
Nem tudom őszintén, hogy ők hogy látják. Én úgy látom, hogy ez teljesen eltűnt már. Tehát én most dolgozunk egy olyan filmen, ami fele Olaszországba gyártódik, és járok le sokat Rómába, hát én mindig meglepődöm, hogy mennyivel előrébb vagyunk, mint az olaszok már, csak így a tisztaságban, meg a szemléletben, meg filmgyártásban is. Tehát mi most egyébként sokat dolgozunk a környéken már, tehát nem csak Magyarországon, tehát így azt mondom, hogy azért érezni, hogy a Magyarország azért a 10 évben mindenki előtt van így a filmgyártásban, tehát nagyon, nagyon erősek már itt a stábok, meg az egész rendszer.
Sokat hallani a magyar szakemberekről, hogy milyen jók a magyar stábok, hogy milyen jók a magyar asszisztensek, segédoperatőrök, sminkesek, stb. Stb. Őszintén kérdezlek, hogy ez mennyire igaz, illetve nem tudom, hogy mennyire kapnak ők teret. Tehát meddig, mi az a szint, amíg magyarok dolgozhatnak egy stábban, és mi az, ahonnan már mondjuk csak amerikaiak.
Tényleg nagyon jók a stábok, ezt aláírom. Ez csak a tapasztalat, tehát nagyon sok film készül itt, rendszeresen, nem úgy van, hogy mondjuk egy, mint a régi filmgyártás az volt, hogy csináltál egy-két filmet évente, és nagyon örültél, és akkor mindent bele, hát most már egyik filmre a másikra mennek az emberek, néha kicsit pihenni is kell, meg kiégnek, de hát ez iszonyat sok tapasztalat, egyre nagyobb filmek jönnek ide, egyre nagyobb filmkészítőkkel, tehát tényleg jók a magyar stábok. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen átszivárog ez a sok tudás a magyar stábtagokba is, és mi mindig próbáljuk így felemelni azokat az art direktorokat, hogy akkor legyenek már látványtervezők, azok a magyar AD-k, legyen a AD, és ne hozzák be külföldről, és szerintem ilyen 80%-ban ezek nagyon jól sikerültek, tehát tényleg megállták a helyüket, és én már néha azon aggódom, hogy elviszik tőlünk, és viszik majd ki Angliába, Amerikába az embereket, akiket így kineveltünk, tehát, de hát ez természetes, és még jó is. Tényleg nagyon, van egy-két pozíció, amit még nehéz itthonról betölteni, de minden mást azt már meg lehet itt találni.
Miért? Mi hiányzik hozzá?
Azokat a pozíciókhoz? Uh-huh. Hát például van egy ilyen főkönyvelő, financial controller.
Úristen, oké, mindent értek.
Aki a nagy filmeknél nagyon fontos szerep, mondjuk ezt Magyarország nem tudom betölteni, mert hát a magyar könyvelés még mindig annyira a NAV meg a filmirodai elszámolásról szól, és ez egy más szemlélet, és a magyar könyvelési csapatok még mindig nagyon...
Hát meg nektek Amerika felé kell, meg a stúdió felé elszámolni,
igen,
nem?
Igen, pontosan. Tehát ez meg a megrendelő cégnek az elszámolása, meg a producerekkel való elszámolás, meg mindennek a karbantartása, követni a költségeket. Hát iszonyat sok pénzt költünk nagyon rövid idő alatt, és hát követni kell napról napra, hogy hova megy a pénz, ez a legfontosabb. Egyrészt látni, hogy nem költünk túl sokat, de ha keveset költünk, azt is látni kell, mert lehet, hogy ezt a pénzt akkor plusz forgatási napokra, vagy még díszletre, vagy majd utómunkára ráfordítják. Tehát így lehet jól dönteni, meg nagyon hatékonyan legyártani filmet, ha látod, hogy mikor hova megy a pénz. Tehát ez mondjuk az én munkámnak a nagy része, a nem szexi része, hogy mindig összekötni a gyártást, meg a könyvelést, és segíteni ezt, hogy gördülékenyen menjen.
Jó, hogy szóba hoztad a pénzt. Tulajdonképpen mennyi az annyi? Mennyibe kerül egy film? Most tudom, hogy ez egy nagyon hülye kérdés, de hogyha nagyjából átlagot tudunk nézni, tehát nem egy Star Wars és nem egy Marvel, de mondjuk egy Netflix sorozat, vagy egy másfél órás amerikai film, ami itt forgatsz, lehet azért egy átlagos árat mondani?
Hát ilyen kategóriák vannak, a szuperprodukciók azok a 100 millió dollárosok, tehát ilyen a Dűne. Amiket mi gyártunk, mint cég, az ilyen, azt mondom, ez a 3-tól 45 millió dollár kategória.
Mi a 3? Az egy reklám, vagy egy videoklip?
Nem, lehet mondjuk 25 napot leforgatni, olcsón, nem történelmi filmet, nem sztárokkal, 3 millió dollárból. Az alatt már igazából az a féle független filmgyártás van, ahol már nem úgy gyártasz, mint a többi film, tehát nincs ott minden stábtag, meg hívod a havarokat, meg ügyesen megoldod. De hát az első filmemet, amit meg producere voltam, amit a Novák Erikkel csináltunk, hát azt 2 millió forintból csináltuk, tehát bármennyi pénzből lehet filmet forgatni. Én mindig azt mondom, hogy a pénz nélkül nehezebb filmet csinálni, amikor van pénz, már sokkal könnyebb, mert többen vagyunk, és ha megfizeted az embereket, akkor nyilván más a hozzáállás.
Ha már szóba hoztad Eriket, meg az első filmeteket, akkor mesélj egy kicsit saját magadról. Ugye annyit elárulhatunk, hogy tulajdonképpen Amerikában nőttél föl, de a szüleid magyarok.
Igen, a szüleim magyarok. A Magyarországon is születtem, az anyukám mindig hazarepült szülni. Ilyen lokálpatrióta volt ebben. Én 79-ben születtem, tehát akkor szerintem Amerikával hazarepülni Magyarországra szülni, az nem biztos, hogy indokolt volt orvosilag. Tehát én Amerikában nőttem föl, és itt töltöttem a nyaraimat Magyarországon, így tudtam magyarul, meg hát maradt meg be a magyar, és nem felejtettem el az évek alatt. Én már itt élek most már 20-valahány éve. Én igazából úgy kerültem a filmiparban, hogy azon kívül, hogy érdekelt, meg szerettem ott dolgozni, de hát amikor elindult ez a magyar filmgyártás, sokat fordítani kellett, és akkor mindig hívtak, hogy fordítsak. Tehát a magyarra, angolra, és így kerültem bele szép lassan, tehát én teljesen az utolsó asszisztens voltam itt az elején, aztán is szép lassan ez kinőtt ez a dolog így 20 év alatt, de hát én minden utat megjártam már, jót meg rosszat is.
Na jó, de akkor ez a klasszikus American Dream Magyarországon, nem, hogy alulról a létre legalsó fokáról kezdeni.
Igen, tehát átéltem itt a magyar szegénységet egy időben, de szerencsére úgy tényleg sok munkával, meg némi szerencsével azért így helyreálltak a dolgok. De hát ez szerintem nem csak rám jellemző, hanem nagyon sokan itt a magyar filmiparban azért az utóbbi 10 éve megtalálták a helyüket, és egyre jobb és profibb környezetben tudnak dolgozni.
Hát hál' Istennek. Na jó, az alaptémánk, amiért kértem, hogy beszélgessünk egy kicsit, ez az amerikai színész sztrájk, illetve talán most már nem is csak a színészek, hanem az írók is sztrájkolnak. Ez ugye valami, amit mi nem pontosan értünk, sőt az egész szakszervezet testdít se értjük, mert az itt volt, ugye a rendszerváltás előtt aztán teljesen megszűnt, és már nem emlékszünk arra, hogy mi volt az a hazafias népfront, és hasonlók, de azért azt lehet sejteni, hogy ez más világokban és más országokban ez egy komoly dolog, sőt azt gondolom, illetve tudom is, hogy Magyarország egyik vonzereje az adókedvezmény mellett, hogy a magyarországi szolgáltatásokat reklámozó hivatalos állami honlapon is szerepel, hogy nincsenek szakszervezetek, tehát lehet jönni, szabadság van, de hogy tulajdonképpen mi van most Amerikában, mitől félnek az ottani filmesek, illetve milyen hatással lesz ez ránk? Tehát azt tudjuk, hogy ott a Covid környékén azért volt egy kiesés, például akár csak a streaming szolgáltatóknál is hiány volt filmekből, és hogy lehet, hogy megint eljön ez az időszak.
Igen, hát ezt már átéltük egyszer 2008-ban.
Tényleg.
Én emlékszem, amikor ott dolgoztam a Korda stúdióban, és teljesen üres volt a vadonatúj stúdió, és akkor már mindenki azon aggódott, hogy mi lesz ebből az épületekből, és tényleg volt 2 év, amíg azból így kijöttünk szép lassan. Tehát akkor is 2 sztrájk volt, mert egyik fenyegetőzött és 1 sztrájk volt, most van 2 sztrájk egyszerre. Úgy látszik, ez így 10-15 évente ezt előhozzák. Mivel én sem vagyok semmelyik szakszervezetnek a tagja, meg nem is kint élek Amerikában már egy ideje.
Tehát... De különben kötelező lenne, nem? Ha kint élnél és filmeznél, akkor nem úszhatnak
meg. Mi producer nem, de ha például mint a író vagy a színész, ha a nagy stúdióknak dolgozol, akkor igen, akkor már be kell lépni a szakszervezetbe, és ez az ördögi kör, hogy a stúdióknak muszáj a szakszervezetekkel dolgoznia, és a szakszervezetek meg néha kérnek ezt-azt, és akkor összevesznek, mint most. Most például az íróknál nagyon sokat beszélnek arról, hogy a mesterséges intelligencia jön be, és ezen vitatkoznak. Szerintem ezt még akár meg tudják oldani, de ezt nagyon sok egyéb dolgon is vitatkoznak. És mindig az a fő vita, hogy ez egy olyan szakma, mint mondjuk egy takarító, vagy egy bármilyen közmunkás, vagy a kukásautó vezető, vagy ez egy teljesen kreatív, alkalmi munkaként kell rá. Uh-huh. És igazából ezzel megy a vita. Tehát a írók azt akarják, hogy legyen garantált a munkahelyük, legyen garantált, hogy mondjuk egy tévésorozatban X író lesz állandóan alkalmazva, és a stúdiók meg azt mondják, hogy nem. Tehát, és akkor most ezzel megy a vita. Amiket így nekem mondanak azok, akik jobb rálátásuk van, azt mondják, hogy szerintük ilyen október környékén már rákényszerülnek megállapodni, mert akkor már nagyon fájni fog ez a leállás. Uh-huh. Közben a színészek is sztrájkolnak, ott is ez a mesterséges intelligencia nagy téma. Az meg egy teljesen más és furcsa szakszervezet, mert ott meg 180 ezer tag van, és abból mondjuk 5 ezer az, aki nagyon sok pénzt keres, és a többi az mind a keveset kereső, kicsit szenvedő művész. Tehát ott is egy óriási különbség van ott a szakszervezeten belül, és szerintem maguk közt is sok a nézeteltérés. De hát hasonlók a témák, tehát nyilván több pénzt akarnak. Van ebben jó is, mert hát van nyugdíjuk, meg a ellátás, meg orvosi ellátás. Mert...
Hát ami ugye egyébként csiliárdokba kerül Amerikába. Tehát
igen, tudjuk, igen. Tehát Amerikában az általános hozzáállás, hogy az állam ezt nem fizeti, és oldjad meg a szakszervezeten, vagy a munkádon keresztül, vagy magadnak, és hát ezért kell az, hogy a szakszervezetek erősek legyenek. És
az egészségügyi ellátásra beszélünk.
De hát az, ami itt van, hogy van egy TB kártyád, és igazából bármi orvosi ellátást megkapsz az államtól, mondjuk a minőségén lehet vitatkozni, de hát rendelkezésre áll, az nincs Amerikában. Nyilván, ha valaki halálesetben van, akkor kötelező ellátni, és el is látják, de az, hogy lebetegedsz valamivel, és nincs egészségügyi biztosításod, az hat számjegyű számlákat hoz dollárba utána, és ebbe csődbe lehet akár menni. Uh-huh. Tehát nagyon sok ember ezért ragaszkodik a szakszervezetéhez, vagy a munkájához. És akkor ezek a harcok mennek most a filmiparban is, tehát ez nagyon sok iparra jellemző, csak ez egy kicsit furcsa, amikor azt látod, hogy írók azok járkálnak a stúdiók előtt, és skandálnak, és a kis táblákkal ott járkálnak.
Te hogy látod, anélkül, hogy nyilván nem vagy cyber-technológiai szakember, de hogy mennyire reális ez a veszély? Mert hogy ugye az ember, most kicsit gonosz akarok lenni, akkor föl tud fedezni némi sematikusságot ezekben a sorozatokban, filmekben, egyebekben, tehát valahogy mindig ugyanazok a csavarok vannak, valahogy mindig ugyanazok a helyszínek, valahogy mindig ugyanott lövöldöznek, stb. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy betáplálom én a mesterséges intelligenciába, vagy megadom ezt az összes paramétert, akkor azt gondolom, hogy nem lehetetlen, hogy ő is előrukkoljon a következő, hát mondjuk a következő Mission Impossible filmen.
Már most látjuk, hogy dolgoznak szakemberek a mesterséges intelligenciával. Például az Art Departmentben már a Midjourney-n keresztül gyártják le így a látvány terveket, mert kész van 10 perc alatt is, és nem órák alatt. Tehát ez abszolút elindult ez a folyamat. Hogy az hova vezet, hát ezt bárki tudná, az zseni lenne. Én értem a félelmet, és én is kicsit félek tőle, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a rossz filmeket mindig tud majd csinálni a mesterséges intelligencia. Tehát, és mondjuk, ha van 100 film, abból 70-80 azért nem.
Azért rossz, igen. Tehát
az rossz,
ki.
Igen, az rossz. Csak úgy filler, az tartalom. Tehát ezeket tényleg szerintem meg lehet majd iratni mesterséges intelligenciával, de a jót azt nem tudom elképzelni.
Tehát jó, de hát ahogy azt mondod, hogy 100 filmből 80 rossz, úgy 100 íróban 80 rossz, tehát abból a 100, mondjuk, hogyha 100 író megy körbe-körbe és tüntelt, akkor vélhetően
mondjuk 80 rossz íróknak a munkája tényleg, a rossz íróknak a munkája tényleg veszélyben van. Azt gondolom. Ami még érdekesebb az, hogy például most majd lesznek új Marilyn Monroe, meg John Wayne filmek, meg aztán majd megnézzük a Marilyn Monroe-s pornót, amit legyárt nekünk egy mesterséges intelligencia. Ez biztos érdekes lesz egy-két évig, de aztán gondolom, hogy ezt is meg fogja mindenki unni.
Ugye konkrétan az történt, hogy az örökösöktől megvásárolták az ő arcukat és hangjukat és személyiségüket?
Igen. Most lesznek ezek a estate-ek, ilyen meg trustok, majd eladják ezek a jogokat, és akkor abban fognak játszani, és majd jönnek ilyen filmek.
Na jó, hát ezek jogi kérdések, de hát elképesztően izgalmas jogi kérdések, hogy ezek létező dolgok-e? Tehát, hogy én, mint örökös, megöröklöm valakinek a hangjának a felhasználhatóságát, az arcának a felhasználhatóságát? Hát ez erről nyilván nem nyilatkozott a végrendeletében.
Igen, és hát szerintem a stúdiók majd azt szeretnék, hogy az ő tulajdonuk legyen, ha felépítenek egy sztárt. Lehet, hogy a régi stúdiórendszert visszapróbálják majd egy kicsit hozni, amikor egy színész gyakorlatilag a stúdióhoz tartozott, és ott volt szerződése. Uh-huh. Igen, nagyon érdekes témákat feszeget az egész, jogilag is, meg kulturálisan. Érdemes erről sokat beszélni, meg gondolkodni, meg vitatkozzanak is róla. Menni fognak ezen a csaták szerintem sokáig, de hát majd igazából a nézők fogják eldönteni, hogy ez érdekel-e minket, vagy nem. És hát ezt akarják majd nézni az emberek. Lehet, hogy lesz 99 Indiana Jones film még, a fiatal Harrison Forddal, de hát azért érezni fogod, hogy az nem az igazi, és ezt egy komputer csinálta.
Hát ez kérdés, hogy érezni fogom-e egyébként, és még nagyobb kérdés, hogy számít-e.
Igen. Hát ez azért érdekes, hogy mikor fog átbillenni, hogy már nem észrevehető. Tényleg nem észrevehető. Most már súroljuk azt a határt, de még szerintem látni. Érdekes, amikor tényleg már törvény lesz, hogy ki kell írni, hogy ez komputer csinálta?
Nem tudom, nézd, az észrevehetőség, ott mindig feljebb megy a mérce. Tehát, hogyha most megnézzük a Matrix filmeket, akkor hát úristen, hát az a CGI az ma már, hát semmi, igen. Hát a telefonommal megcsinálom, igen. És abszolút látom, hát ott zizeg a széle, és nyilván, hogyha ilyen szemmel nézem, akkor ez nem lesz érdekes, de hogyha jók lesznek azok az Indiana Jones sorozatok, a fiatal Harrison Forddal, akkor lehet, hogy nem nagyon fog érdekelni. Hogy
hát meg gondold, ami nem is csak film. Nem is csak film, hát a fake news. Tehát majd nézed a híradót, és kiderül, hogy semmi se volt igaz, amit láttál. Az amerikai elnök nem mondta ezt, nem volt ez a tüntetés, nem robbant fel az minden.
Ez
minden
egy nagyon meredek téma. Igen, de a kettő között az a különbség, hogy az egyiken eleve ott van a matrica, hogy ez illúzió, hiszen a film, hogyha bemegyek, akkor tudom, hogy az egy illúzió, tehát ott nem valójában robbant föl, lőtték le, és egyébként épp és egészséges. Igen. Az a szereplő, akit miszlikre marcangoltak, míg a TV híradóra az a matrica van rakva, hogy ez igaz.
Ez a mesterséges intelligencia még egy nagyon érdekes ilyen torz tükre az emberiségnek most, és nagyon, nagyon vicces, meg néha tragikus dolgot hoz elő. Nyilván, ami benne van a programban, az tőlünk jön minden, és az generálja tovább. Hogy ez hova fut ki, hát ezt senki sem tudja. Van, aki azt mondja, hogy ez az emberiség vége, meg van, aki azt mondja, hogy ez most olyan, mint amikor bejött a tévé, és mindenki azt hitt, hogy vége a világnak, de majd élünk vele.
Igen, és az internet megüli a nyomtatott sajtót, és nem lesznek könyvek, stb. Jó, azt gondolom, hogy ebben a témában sokkal okosabbak nem leszünk, meglátjuk, hogy hova visz ez a dolog, de az lehet, hogy megint lesz egy szünet a filmgyártásban, tehát hogy valóban megérezzük azt, hogy egyszer csak nem lesznek új filmek mondjuk a streaming szolgáltatókon.
Hát van most Magyarországon projekt, ami lehet, van, ami kicsit kivár, próbálnak olyat forgatni, amiben még nem kell színész. Nekünk most három projektünk fut egyszerre, szerencsére mindegyik elkerülte, vagy azért, mert nem része semmelyik szakszervezetnek, és nem dolgoztak szakszervezeti szakemberekkel, de egyébként mivel ez a nagy stúdiók és a szakszervezet között van a vita, ha egy független film, ha már elindult, az most gyakorlatilag, ha aláír ilyen meg olyan papírokat, az tovább foroghat, és az egyik projektünk, ez bennem is volt a sajtóban, ezt megkapta ezt az engedélyt, ez egy úgynevezett waiver. Tehát mivel már elindultunk, kettő szegszínész van a filmben, vagy három, és a főgyártó cég még nem a 6 vagy 7 nagy stúdióhoz tartozik, így megengedte a szakszervezet, hogy tovább menjünk.
Na, hát ehhez egyrészt gratulálok.
Hát ez csak szerencse, úgy őszintén. Láttunk más filmet is, ami le is állt, és ott most mindenki nem tudja, hogy mikor indul újra.
Van neked olyan terved, akár távoli, akár teljesen fantasztikus, akár teljesen közeli és egészen gyakorlati, amit nagyon szívesen megcsinálnál, és szívesen mesélnél is róla?
Hát mi mint cég most elkezdtünk saját tartalmat is fejleszteni, tehát elértük azt a pontot, egyrészt mert bennünk van az a vágy, meg most már mondjuk van az a tőke, hogy meg is tehetjük, hogy nem csak mi írogatunk, hanem mondjuk fizetünk forgatókönyvírókat. Mi sok emberrel dolgozunk, sok nagyon jó emberrel, rendezők Angliából, Magyarországról, innen-onnan, és néha megvan az a kémia, hogy akkor azt mondjuk, hogy mi lenne, ha közösen is alkotnánk valamit, és akkor most elindult ez a folyamat. Ez őszintén szerintem ez baromi nehéz, és nagyon sok energiát kell belefektetni. Tehát ez most a cégnek ez egy teljesen új irány lesz, amit most a semmiből elindítunk. Van bennünk ez a vágy, és igen, azt szeretnénk, hogy előbb-utóbb ne csak mások filmjét gyártsuk itt Magyarországon, hanem itt helyi, meg a helyi cégek, helyi alkotókkal kitalált dolgokat hozzunk létre, és itt gyártjuk le, és akkor úgy, mint mondjuk Olaszországban, 60-as években beindult egy óriási filmipar, amikor kicsit vicces volt az a spagetti western, de maga a modell nagyon jó volt, hogy azt mondták, miért csinálják ott? Szeretjük ezek a filmeket, csináljuk meg itt őket, és hát a világhírűek lettek. Szerintem Budapestnek is ez lesz a következő nagy lépés, amikor itt gyártott és kitalált dolgokat elkezdünk csinálni.
Na, hát így legyen, akkor ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Kresmeré Dániel filmproducerrel beszélgettem, a Hero Squares filmes cégnek a ügyvezetőjével.
Hát én társtulajdonos és
társtulajdonossával.
Producerrel, nem én vagyok az aláíró.
Az a lényeg. Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm szépen.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.